Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelőre készüljünk, a 412-es számú énekünk második versét énekeljük el. A régi énekes könyvünkben ez a 329-es számú ének. Örömmel jelentem be a gyülekezetnek, hogy a mai istentiszteletünkön meg fogjuk keresztelni Vasáros László és Vasáros Zsuzsanna Ágnes kislányát, Lillát. Jézus Krisztus a következőképpen szerezte a keresztség sákramentumát, megírva található Máté evangéliuma 28. fejezetében, a 18. verstől kezdődően. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves szülők és keresztszülők, kedves Lilla, nagy szeretettel köszöntünk benneteket újonnan itt az Isten házában. Nagyon örülünk, hogy hivatalosan is elköteleződsz Jézus Krisztus mellett egyelőre még gyermekként. És mielőtt ez megtörténik, mielőtt a fejedre kerül a keresztvíz, néhány dolgot hadd mondjak magáról a keresztségről. Három gondolatba szeretném összefoglalni. Az első gondolat, hogy a keresztség egy jelkép. Amikor Jézus Krisztus eljött erre a földre, feláldozta magát értünk a Golgotai kereszten. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy a vérét adta értünk. És a keresztvíz ennek a jézusi áldozatnak, Jézus vérének a jelképe. Tehát önmagában ez a víz nem változtat meg semmit. Nem lesz tőle jobb senkinek az élete, ez egy jelkép, utal valamire. A második gondolat, hogy a keresztség egy ígéret. Isten kiábrázol benne egy üzenetet. És ennek az üzenetnek a lényege az, hogy egyrészt megbocsátja a bűnünket, másrészt új élettel ajándékoz, meg igazán tartalmas élettel, és örök élettel is megajándékoz. Jézus vérének, az ő áldozatának köszönhető ez a sokféle áldás az életünkben. És a harmadik üzenet, hogy a keresztség egy pecsét. Talán ezt a szót ritkábban használjuk manapság, hogy pecsét, de amikor arra gondolunk, hogy a kezünkbe kerül egy pénz, és azon mondjuk rajta van a Nemzeti Banknak a képe, vagy benne van valami vízjel, az azt jelzi, hogy ez a pénz, ez valódi. Ez Magyarország pénzneme. A keresztség ugyanígy egyfajta pecsét, vagy vízjel, azt tükrözi, hogy ki kihez tartozik. A keresztség által Jézus Krisztushoz tartozunk, de rögtön hadd tegyem hozzá, hogy nem a keresztvíz tesz Jézus Krisztus tulajdonává. Ez úgymond egy meghívó. És amikor a keresztség hittel párosul, magyarul Lilla, te magad azt tudod mondani, hogy igen, én Jézus Krisztus áldozatát elfogadom. Ezt a Jézus Krisztus szeretném követni, és tőle kapni azokat az áldásokat, amiket kiábrázol a keresztség, amikor ezzel a hittel fordulsz Jézus Krisztushoz, akkor kerül rá a pecsét az életedre. És ez azt üzeni, hogy te az Istené vagy. Nem csak a szüleidé, nem csak a családodé, hanem Jézus Krisztusé, aki a vérén megváltott téged. Ezt üzeni a keresztség, jelkép, ígéret, pecsét, és Jézusnak egy külön ígérete is elhangzik, így szól, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez egy csodálatos ígéret, ez azt jelenti, hogy a szüleid majd segítségben részesülnek, hogy be tudják tölteni a hivatásukat a te nevelésedben, hitbeli nevelésedben, és Jézus Krisztus ott lesz a te életedben is mindenkor. Nem fogod őt látni, mert most nem azt a korszakot éljük, hogy láthassuk Jézust a szemünkkel, de akkor is ott lesz, és számíthatsz rá életed minden pillanatában. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Jézus, nagyon köszönjük neked, hogy újra a magad áldozatára irányítottad a mi figyelmünket. Olyan jó tudni, Urunk, hogy a te áldozatodban benne van minden, amire nekünk szükségünk van. Ott van a mi bűneinknek a bocsánata, az új élet, az örök élet. Urunk, olyan jó belegondolni, hogy ha bár neked nem kellett elvállalnod mindezt értünk, mégis elvállaltad, mert ekkora benned a szeretet irántunk. És köszönjük, hogy ezt a szeretetet fejezed most ki Lilla és az ő családja iránt is. Köszönjük, hogy már most átadod neki a meghívót a keresztség formájában. Nagyon kérünk, hogy hadd tanulhasson rólad minél többet, hogy minél hamarabb megismerhessen, és minél hamarabb azt tudja mondani, hogy te vagy az ő ura és megváltója. Köszönjük, Urunk, ezt a nagy ajándékot, és kérünk, hogy vigyázz Lillára és családjára. Amen. Közösen valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hozzátok fordulok a következő kérdésekkel. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk.
Lila, keresztellenséget az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen. Te pedig, kisgyermek, növekedj testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy boldog is lehess.
Foglaljunk helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket egy énekkel. A 230-as számú énekünknek az első három versét énekeljük el. A régi énekeskönyvünkben ez a 235-ös számú ének. Hallgassuk meg Isten igéjét, az ige Lukács evangéliumából szól hozzánk, az 5. fejezet 27. versétől a 32. versig bezárólag.
egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült, és ezt mondta neki: kövess engem! Az pedig felkelt, és mindent otthagyva követte őt. És Lévi nagy lakomát készített neki a házánál, ahol vámszedők sokasága és mások asztalhoz telepedtek velük együtt. A farizeusok és írástudók azonban zúgolódtak, és így szóltak a tanítványokhoz: miért esztek és isztok vámszedőkkel és bűnösökkel? Jézus pedig azt válaszolta: nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam a megtérésre, hanem hogy a bűnösöket. Eddig olvastuk az igét, testvéreim, fennállva imádkozom. Urunk Istenünk, hálás, de ugyanakkor alázatos szívvel állunk itt most előtted, és megköszönjük, hogy gyülekezettel, a gyülekezet közösségében együtt magasztalhatunk és dicsőíthetünk téged. Mi emberek, mi bűnösek, akiket te teremtettél, és kegyelmed és szereteted által megtartottál bennünket. Köszönjük, hogy mi ismerhetünk téged, Urunk, és nem csak ismerhetünk, hanem az Úr Jézus Krisztus által atyánká is lehettél. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te voltál az, aki eljöttél a földre, hogy közösséget vállalj velünk, emberekkel, bűnösökkel, hogy megváltsál, hogy életed által gyermekeid lehessünk. Köszönjük mindezt, Úr Jézus. Ugyanakkor megvalljuk, hogy olyan sokszor távol vagyunk tőled, olyan sokszor nem vállaljuk a közösséged veled, azért, mert a mi bűneink, a mi makacságunk, önfejűségünk, egoizmusunk, vagy sorolhatnánk bűneinket, azok, amik távol tartanak téged tőlünk. Kérünk, tisztítsd meg szívünket, add, hogy tudjunk figyelni a te szent lelkedre, add, hogy növekedhessünk lélekben, és veled közösségben élhessünk. Amen.
A bűnbocsánat örömhírét a 103. Zsoltár 3. és 4. verseiből olvasom. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Amen. A 230. dicséretünk 4. versét énekeljük. Hallgassuk meg Isten igéjét az előbb felolvasott szakaszból, Lukács evangéliuma 5. fejezetének 27. verséből. Ezután kiment, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt a vámszedő helyen ülni. Így szólt hozzá: kövess engem. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet jelenlévő részét. Gyülekezetünknek egy nagyobb csoportja jelenleg Mátraházán van, házaspáros hétvégén, és hozom az ő üdvözletüket is. Azért szeretném ezt külön bejelenteni, mert lehet, hogy most az Isten tisztelet után nem lesz akkora élet, úgymond, mint amikor szokott lenni az udvaron. Talán nincs annyi gyerek sem, de tudjuk, hogy ennek most ez az oka, és ők is szeretettel gondolnak ránk, és ők is hallgatják Isten igéjét. Ezekben a hetekben, hónapokban az ige hirdetések a befogadásról szólnak. A tanévnyitó istentiszteleten kezdtük el ezt a sorozatunkat, akkor elmondtam, hogy minden egyes alkalommal megnézzük, hogy Jézus vagy a gyülekezet hogyan fogadott be egy-egy embert vagy egy-egy csoportot. És az a célja ennek az ige hirdetés sorozatnak, hogy Isten kimunkálja és megerősítse bennünk a befogadó lelkületet. A befogadó lelkület a gyülekezet közösségi életének az alapja, és a missziónak az alapja is. Egy igazán befogadó gyülekezet vonzó, ahova az emberek betérnek, és szívesen hallgatják az Isten szavát. Miről beszéltünk az elmúlt vasárnapokon? Szó volt a gyermekek befogadásáról, a tanulatlanok befogadásáról és a betegek befogadásáról. Három olyan csoport, akik bizonyos értelemben kilógnak a sorból, a többségnek a sorából, és olykor kinézik őket. Jézus arra tanított bennünket, hogy ne nézzük ki őket, hanem kifejezetten Isten szeretetével fogadjuk. Kik kerülnek ma sorra, kiknek a befogadásáról lesz ma szó? A pénz szerelmeseinek a befogadásáról. Hát kezdjük azzal, hogy kik a pénzimádók, és miért nevezünk valakit pénzimádónak. Kezdjük a Bibliában olvasottakkal, mit tudunk a pénzimádókról abból a korból. Izraelben volt egy csoport, akik kifejezetten szerették a pénzt, a többiek sem vetették meg, de ez a csoport különösen szerette, ők voltak a vámszedők. A vámszedők mindent feladtak a pénzért, mindent. Feladták egyrészt a hazaszeretetet. Ha gondolatban visszamegyünk Jézus korába, azt látjuk, hogy az országban az urak a rómaiak voltak. Ők ültek a hivatalokban. Ők töltötték meg a teret katonákkal. Mindenben ők parancsoltak. És a zsidók gyűlölték a rómaiakat. A rómaiak ugyanis megtizedelték őket. Hitüket és hagyományaikat semmibe vették. Munkájuk gyümölcsét learadták. Érthető, ha gyűlölettel fordultak feléjük. Hogyan nyilvánult meg ez a gyűlölet? Hát némelyek egyszerűen csak nem voltak hajlandóak szóba állni rómaiakkal. Kerülték őket. Ha meglátták egyet, átmentek a túlsó oldalra. Mások az erőszaktól sem riadtak vissza. Voltak, akik partizán akciókat hajtottak végre, odalopakodtak a rómaiak mögé, és elvágták a torkukat, aztán eltűntek a tömegben. Mások egyenesen lázadást szítottak, hogy a zsidók, mint nép, támadjanak rá a rómaiakra, és próbálják meg elűzni őket. Tehát a zsidóság, mint nép, így viszonyult a rómaiakhoz. Ebben nyilvánult meg abban az időben a hazaszeretete. A vámszedők? Hát ők nem gyűlölték a rómaiakat. Sőt, nekik dolgoztak. Az, amit beszedtek, végső soron a rómaiakhoz került. Hazaárulók voltak? Hát annak tartották őket. A megbízóik is, meg a honfitársaik is. Ők azonban megkeményítették a szívüket. Csak arra néztek, hogy milyen életszínvonalat biztosíthatnak maguknak a munkájuk árán. Az nem érdekelte őket, hogy ennek mi az ára. Tehát feladták a hazaszeretetet. De feladták a becsületet is. A legtöbb zsidó ember becsületesen végezte a munkáját. Reggel elszegődött valahova, átdolgozta az egész napot, este pedig megkapta a fizetését. Na de a vámszedők, ők vállalkozók voltak. Ők odamentek a római hivatalokba, lefizettek egy fix összeget, és ezzel megvásárolták, hogy ebben az évben, ezen a területen én szedhetem a vámot. És ami nyereségük a befizetett összegen felül kialakult, az teljes egészében az övék volt. Tehát ők abban voltak érdekeltek, hogy minél több pénzt beszedjenek az emberektől. Persze törvények akkor is voltak, le volt írva, hogy miért mennyit lehet elkérni, de hogyha mindez a saját zsebükre megy, és csak a nyereség a fontos, hát ismerjük az emberi természetet, ott csaltak, ahol tudtak. Többet kértek, és az emberek kénytelenek voltak kifizetni, mert hogyha halászott valaki 100 kiló halat, és nem fizette ki a vámot, akkor rárohadt a hal. Semmi nyeresége nem lett belőle. Visszaéltek az emberek bizalmával a vámszedők, és többet zsaroltak ki tőlük, mint amennyi szabályos volt. De a lelkiismeretük, ha régen meg is szólalt, már néma volt, elhallgattatták. Tehát a vámszedők feladták a hazaszeretetet, és feladták a becsületet is, csak azért, hogy pénzhez jussanak. Pénzimádók voltak. És ebben a történetben azzal találkozunk, hogy Jézus oda megy egy vámszedő asztalhoz, és találkozik egy férfival, Lévivel, más helyen úgy ismerjük őt, ez az ismertebb neve egyébként, hogy Máté, és ezzel a Mátéval beszélget. És mit tudunk meg Mátéról a történet elején? Semmi mást, csak azt, hogy vámszedő. És ennek jelentősége van, mert ebben benne van az ő egész jelleme. Ő egy pénzimádó ember volt. Persze Izraelben sem csak a vámszedők voltak a pénzimádók, hanem mások is, de ebben a történetben velük találkozunk, és az ő példájukon keresztül látunk bele a pénzimádatnak a gyakorlatába. Manapság mi a helyzet? Mi már jobbak vagyunk? Minket már annyira nem hoz tűzbe a pénz? Én azt tapasztalom, hogy fiatalabbak és idősebbek, legalábbis sokan közülük, kifejezetten szeretik a pénzt. A kelleténél jobban szeretik a pénzt. Hadd mondjak egy példát a gyerekek köréből. Elég sokáig tanítottam gyerekeket hittanórán, most is van még egy csoportom, és amikor nyolcadikosok lesznek ezek a gyerekek, a legtöbben ekkor felvételiznek és mennek tovább egy középiskolába, mindig megkérdezem őket, hogy hogyan képzelitek el a jövőtöket, mit szeretnétek lenni, ha nagyok lesztek. És talán senki nem csodálkozik rajta, hogy nyolcadikos korban elég kevés gyerek tudja elmondani, hogy pontosan mivel szeretne majd foglalkozni, de az szinte mindig szóba kerül, hogy azért majd szeretnének piszkosul gazdagok lenni. Ez a közös pont. És általában rögtön el is mondják, hogy és majd mire szeretnék költeni a pénzüket. Hát volt egy gyerek, aki először viccből azt mondta, hogy ő majd 47 jachtot szeretne magának venni, egy közép-amerikai kis szigeten, de aztán újra és újra mondta, hát azért legalább egy legyen. A végére idáig eljutottunk. Tehát már az egészen fiatalok a pénznek a bűvöletében élnek. Nem mindenki, de nagyon sokan közülük a pénz bűvöletében élnek. És a felnőttek? Megint csak egy példát hadd mondjak el. Nemrégiben volt egy közúti balesetünk. Hála Istennek nem sérült meg senki, de a férfi, aki nekünk jött, nem akart fizetni. Rögtön az volt a gondolat, hogy hogyan tudom megtartani, hogy az enyém maradjon. Kiszálltunk az autóból, és rögtön rám förmett, hogy miért mentem neki, és hogy ő most azonnal rendőrt hív, ha nem fizetek. Hát azt feleltem neki, hogy hát nekem van fedélzeti kamerám az autóban, felvettük az egész esetet, egyértelmű, hogy ő jött nekem, de ha szükségesnek tartja, nyugodtan hívjuk ki a rendőrséget. Belátta, hogy tehetetlen, tehát az igazság az ott van kézzel fogható módon, és a következő dolog, hogy összezuhant. Mi lesz akkor a biztosításommal? A 10 éves kedvezményemet el fogom veszíteni. Növekedni fognak a díjaim. Hát még egy kicsit ment a húzavona, de végül kitöltötte a lapot, és túl voltunk az eseményen. Nem volt lelkiismeret furdalása. Nem kért bocsánatot egyszer sem, pedig hát ott ültünk öten az autóban. Azért ott lehetett volna probléma. Csak és kizárólag a pénz foglalkoztatta. Egyedül van vele? Ez a pénzimádat csak rá jellemző? Vagy másokra is? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jellemző dolog. Hát az első gondolat, vagy első kérdés, hogy magunkat mérjük fel. Számunkra mennyire fontos a pénz? Mi is beleesünk ebbe a kategóriába? Az ige szavaival nézve, mi is a pénz szerelmesei vagyunk? Lépjünk tovább. Mert alapvetően nem ez áll a mai igehirdetés fókuszában, hanem az, hogy miként viszonyulunk a pénzimádó emberhez. Képzeljük el a találkozást a pénzimádó emberrel. Ott vagyunk az iskolában, a munkahelyünkön, talán éppen itt a templomban, beszélgetünk valakivel, és kiderül számunkra, hogy ő egy pénzimádó ember. Mert valahol mindig arról van szó, hogy jó gazdagnak lenni, hogyan lehetnék gazdaggá, mire költeném a pénzemet. Mit teszünk, amikor egy ilyen pénzimádó emberrel találkozunk? Hát erről akar ma velünk beszélni Isten. Először meg fogunk vizsgálni két emberi reakciót, és utána azt vizsgáljuk meg, hogy Jézus hogyan reagál az ilyen emberekre. Hát mi emberek kétféle módon reagálunk általában, ezek közül az egyik a gyűlölet. Ha meglátjuk azt, hogy valakinek a pénz ennyire nagyon fontos, akkor az bennünk egy hihetetlen ellenérzést szül, és ezzel találkozunk már itt az igében is. A 30. versben ezt olvassuk. A farizeusok és a közülük való írástudók pedig zúgolódtak, és ezt mondták tanítványainak: miért esztek és isztok a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ez a vámszedők és bűnösök kifejezés, ez már önmagában érdekes, mert arról olvasunk, hogy Máté, Lévi összehívta a barátait. Hát ők is hozzá hasonló vámszedők lehettek. Tehát ez nem két csoport, hogy vámszedők és bűnösök, hanem ez egy ilyen magyarázó dolog. A vámszedők, akik bűnösök. Tehát miért esztek együtt pénzimádó emberekkel? Hogyan vállalhattok velük közösséget? Mi utáljuk őket, ezek szennyes emberek. Ezeket korbáccsal kellene kikergetni a házatokból. Ennyire utálták őket. Hát mi van manapság? Hát manapság ritkán látjuk valakin így ránézésre, hogy ő pénzimádó ember lenne. Ha valaki bejön a templomba, nincs ide kiírva a homlokára, hogy money, 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 must be funny. Tehát nem tudjuk ránézésre, de mégis kiderül számunkra olykor-olykor, hogy na hát ő valószínűleg kicsit többet tart a pénzre, mint kellene. Hát sokszor ilyenkor egy ilyen görbenézéssel szoktunk ránézni. Tehát nem állunk ki, mint a farizeusok és az írástudók, de úgy görben nézünk. Mit keres itt egy ilyen ember? Biztos akar valamit. Biztos el akar érni olyas valamit, amihez így kell tettetnie magát, hogy ő keresi az Isten. Na de mi majd résen leszünk. És akkor nézzük a szemünk sarkából, hogy az illető kihez megy oda, kivel beszélget, kagylózunk, hogy miről beszélget, nehogy véletlenül valakitől pénzt akarjon kicsalni. Tehát sokszor mi is ezzel a gyűlölettel, vagy legalábbis viszolygással tekintünk a pénz szerelmeseire. De tegyük fel konkrétan magunknak a kérdést, hogy én is közéjük tartozom? Én is így tekintek arra, aki a pénz szerelmes? Rögtön elítélem magamban? Ha megnézzük Jézusnak a szavait és a tetteit, akkor azt látjuk, hogy ő határozottan ellenezte ezt a hozzáállást. Ő tudta, hogy milyen mélységekből jön az ember. Ez is egy a sokféle mélység közül. És ő sohasem gyűlölettel állt hozzá az ilyen emberekhez. Nézzük a másik emberi reakciót, ez az előbbinek az ellentéte, a csodálat. Amikor látunk egy gazdag embert, és feltételezzük, hogy hát ő nagyon megdolgozott ezért, mert nagyon fontos neki a pénz, akkor sok ember el van ájulva. Ő az én példaképen. És megint csak azt kell mondjam, hogy ez nem új jelenség. Régen is így volt. Az Új Szövetségnek a gyülekezeteiben is van erre példa. Jakab levelében olvassuk a következőt: mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt, ezt mondjátok neki: te ülj ide kényelmesen. A szegényhez pedig így szóltok: te állj oda, vagy ülj le ide a zsámolyomhoz. Nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal? Már régen is így gondolkodtak az emberek, hogy ha ő gazdag, akkor ő több. Nyilván a gazdagság és a pénzimádat nem ugyanaz, mert lehet valaki gazdag anélkül, hogy pénzimádó lenne. De hogyha én először látom, belép fényes ruhában, aranygyűrűvel, gondolhatom azt, hogy ő szeret felvágni, hogy ő pénzimádó. És a gyülekezet tagjai úgymond engedtek a kísértésnek, és azt mondták, hogy akkor téged kitüntetett helyre ültetünk. És ez annak a jele, hogy téged többre tartunk. Hát van ilyen ma is, hogy valaki csodálja, mintaként tekint a pénzimádó emberre? Van olyan gyülekezet, nem református, ahol a gazdag embereket előre ültetik a padokban. Ők ülnek az első pársorban, a szegények pedig kifejezetten hátul kell, hogy üljenek. El tudjuk ezt képzelni? Vagyoni szinten lehet elfoglalni a helyeket a gyülekezetben. Sőt, még ki is mondják a tanításban, hogy aki gazdag, az az Isten áldása alatt van. Aki pedig szegény, az nem. Mert az ő hite az gyenge, ő nem érdemli meg az áldást. El tudjuk ezt képzelni? De azért jöjjünk közelebb, mert ne csak másoknak a gyakorlatán csámcsogjunk. Sokszor a mi gyülekezeteinkben is előfordul, hogyha bár ilyen gyakorlatot nem folytatunk, meg pláne nem hirdetünk ilyesmit, de azért a gazdagokhoz egy kicsit úgy jobban vonzódik az ember. Mintha bennük lenne valami különlegesség. Okosabbak, ügyesebbek, valamit biztos jól csinálnak, és lehet látni, hogy vonzódunk a gazdagokhoz, és próbáljuk ellesni, hogy mi az ő titkuk. Hát ha, akkor nekünk is jobb lesz. Vizsgáljuk meg, hogy mi hogyan tekintünk a gazdagokra. Lehet, hogy van bennünk egy ilyen kimondatlan csodálat? Az apostol szerint ez a hozzáállás ellentétes a keresztény hittel. Semmiképpen nem elfogadható. Tehát sem a gyűlölet, sem annak ellentéte a csodálat nem összeegyeztethető a Biblia tanításával, Jézus Krisztus lelkületével. És akkor nézzük meg Jézusnak a reakcióját. Jézus az igazság és a szeretet kettős fókuszán keresztül nézett a pénzimádó emberre. Kezdjük az igazság fókuszával. Először is Jézus nem hallgatta el, hogy a pénzimádat bűn. Jézus mindig bűnnek nevezte a bűnt. Nem mismásolta el, nem magyarázta ki, nem hallgatta el. Elmondta, hogy ez bizony bűn, ami rombolja az életedet. Hogyan kerül ez elő? Ugye jönnek a farizeusok és az írástudók. Jézus válaszol nekik, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Tehát Jézus igenis elmondta, hogy ezek az emberek, ezek a pénzimádó vámszedők bűnösök. De nem utálom őket, ahogy ti, farizeusok meg vámszedők, csak tisztában vagyok az igazsággal, és ezt az igazságot nem hallgatom el. Nekik is elmondom. És itt most tegyünk egy kitérőt, mikor jön el az a pillanat, amikor nekünk beszélnünk kell a bűnről valakivel. Ha van egy kívülálló ember, egy hitetlen ember, és mi tudjuk, hogy van egy missziói megbízatásunk, hogy elmondjuk neki az evangéliumot. Az evangélium elmondásának a folyamatában hol van a helye a bűnről való tanításnak? Ez az első lépés? Az idősebbek még emlékezhetnek a klasszikus evangelizációs hetekre. Amikor mondjuk volt egy hét napból álló sorozat, egy hét estéből álló sorozat, és az első hat napon csak a bűnről volt szó. Kiállt a prédikátor, és bizonyította, hogy az ő hallgatói bűnben élnek. Elmondta a Biblia tanítását, és utána alkalmazta, hogy ti, kedves hallgatóim, bűnösök vagytok a gondolataitokban, szavaitokban, tetteitekben, mulasztásaitokban, és hat napon keresztül így az ember süllyedt le a padban. És a hetedik napon felcsendült Jézus Krisztus megváltó szeretete. És az ember, aki addig ott volt már a pad alatt, így hirtelen fellélegzett, hogy van kegyelem, hála legyen érte az Úrnak. Rendben volt ez így? Hát bizonyos értelemben rendben volt, mert abban a korban, amikor a klasszikus evangelizációs heteket szervezték, akkor még mindenki járt hittanra. És mindenki tisztában volt már az egész bibliai tanítással, tudott mindent, ott csak érzelmileg rá kellett hatni, hogy ismerd már rá, hogy rólad van szó. Amikor a bűnről van szó, akkor is rólad van szó, meg amikor a megváltásról van szó, akkor is rólad van szó. De ma már más időket élünk, ma már úgymond pogányok az emberek. A legtöbben már egyáltalán nem ismerik a Bibliát, talán nincs is otthon Bibliájuk. Nem tudják hova tenni a dolgokat, ha betérnek hozzánk a gyülekezetbe, akkor nem kezdhetjük azzal, hogy az előzetes tudásukra építve megpróbáljuk mindezt személyessé tenni számukra. Nem lehet. A bűnről való beszéd az sokszor nem az első kell legyen. De néha még azoknak az esetében sem, akik egyébként jól ismerik az igét, mert a vámszedők is ismerték egyébként az igét, őket részesítették gyerekkorukban valamiféle hitoktatásban. És mit látunk Jézusnál? Nem ezzel kezdi. Nem oda megy a vámszedő székhez, és azt mondja Máténak, hogy Máté, te bűnös vagy, kövess engem. Nem kezdte előtt lelkileg átvinni ezen a folyamaton, hanem valami más csinált. Olyas valamit, amivel előkészítette Máté szívét arra, hogy önmagától rájöjjön a bűnére, megbánja és megvallja. Mi ez a dolog, amit Jézus tett? És itt jutunk el a másik fókuszhoz, az igazság fókusza mellett a szeretet fókuszához. Jézus befogadta a bűnöst magyarul, szeretetet tanúsított iránta. Nem azt mondta, hogy először, amíg bűnben vagy, addig nem szeretlek, térj meg és majd utána szeretlek, hanem azt mondta, hogy én már most szeretettel közelítek feléd, és ezzel a szeretettel foglak téged megváltoztatni. Nem tudom, ismerjük-e azt a mesét, amikor a szél és a nap fogadást kötnek egymással, hogy ki tudja leszedni a juhászról a, hogy hívják a juhásznak, a subáját. Azt mondja a szél, hogy én leszek a gyorsabb. És akkor nekiáll, fúj, mint a orkán erejű széllel, neki megy a juhásznak, én most lefújom róla. Mit csinál a juhász? Fázom, még jobban magamra kötöm ezt a subát. Jön a nap, és elkezd sütni. Melege lesz a juhásznak, kigombolja a subáját, előbb-utóbb le is veszi. Ugye a szél az valahol a bűnnek a súlykolását, egy ilyen kemény megközelítést akar szimbolizálni. Amikor így közelítünk egy emberhez, általában még jobban megkeményedik, és ragaszkodik a bűnéhez. De amikor valaki a szeretet melegével közelít, hát sokszor belül változik meg valami az emberben. Mit tett Jézus konkrétan? Oda ment Lévihez, Mátéhoz, és azt mondta, hogy kövess engem, a nagy rabbi, a messze földön híres rabbi. Hát valószínűleg úgy ment oda Mátéhoz, hogy volt mögötte egy kisebb tömeg is. És Máté nézhette, hogy árad felém a gyűlölet a tömegből, mert tudják, ki vagyok, és akkor ott van a főnök, és ő meg azt mondja, hogy én nem gyűlöllek, kövess engem, legyél az én társaságomnak a tagja. Hát erre mondják, hogy dob egy hátast az ember. Én? Pont én? Miért én? Azelőtt tagadta a bűneit mindenki előtt, de valószínűleg itt pont azt kellett kimondania, hogy Jézus, hát te mennyivel több vagy, mint én? Én meg egy bűnös ember vagyok. Érezzük, hogy a szeretet melege mennyivel jobban előhozza a bűnbánatot? De nem csak elhívta Mátét, hanem utána közösen étkezett is vele. Hát abban az időben ez volt a közösségvállalásnak a legmagasabb szintje, hogy valakivel leülök enni. Manapság, ha bemegyünk valahova egy étterembe, hát hányan ülnek ott jobbra-balra, meg néha csak egy munka megbeszélése is összejönnek emberek, lehet, hogy nem is szeretik egymást. Ma már ennek nincs kifejezett jelentősége. De abban az időben, akivel leültem, azért mint egy felelősséget vállaltam. Ezt az embert én szeretem. És Jézus leült Mátéval, meg a barátaival együtt enni. Hát a befogadás az ma is úgymond egy parancs. Jézus azt parancsolja nekünk, hogy mi is fogadjuk be a pénzimádó embert. Nem csak a pénzimádó, de őt is. Hát hogyan történik ez a befogadás? Mi már nyilván nem azt mondjuk, hogy kövess engem. Mi másféle módon fejezzük ki a befogadásunkat, hát egyrészt oda megyünk hozzá. Tehát nem az van, hogy bejön egy ránézésre gazdag ember, aki akár még pénzimádó is lehet, de sokszor egy szegény is lehet pénzimádó, csak neki nem adatott meg. Bejön egy pénzimádó ember, menjünk már oda hozzá és érdeklődjünk. Egyáltalán, ha jön egy új ember a gyülekezetbe, akkor legyünk érdeklődőek. Menjünk oda hozzá, hogy de jó, hogy látlak, és mégis mondjál már valamit rólad, örülünk, hogy itt vagy közöttünk. De hallgassuk meg, ez is a befogadásnak a része. Tehát ne csak oda menjünk egy kicsit, hanem tényleg hallgassuk meg, hogy mi van benne. Ne csak egy udvariassági kérdés legyen, mint az angoloknál. Ugye két angol találkozik, how do you do? És akkor hogy vagy? Ezt jelenti. És a másik visszakérdez, how do you do? Hogy vagy? Senki nem kíváncsi a válaszra. Legyünk kíváncsiak a válaszra. Érdeklődjünk, és a másik mondhassa, hogy mi van benne. És utána vállaljunk közösséget. Itt vagy a gyülekezetben, szívesen körbevezetlek, elmondom, mi hogy működik, nyugodtan legyél itt közöttünk, nem vagy bizonyos értelemben vendég vagy, de azért nem vagy kívülálló, érezd jól magad közöttünk. Tehát fogadjuk be a bűnöst, még akkor is, hogyha éppen pénzimádó. Mi történik, ha ez megvalósul? Ha Jézus Krisztusnak ez a kettős álláspontja, ez az igazság és a szeretet fókusza egyszerre jelentkezik egy ember életében, ha így sikerül őt befogadni, hát az történik, hogy az ilyen ember megváltozik. Nem is akárhogyan. Ez a Máté, ez hogy változott meg? Jézus egyik tanítványa lett, de nem csak egy a 12 közül, hanem ő írta meg a leghosszabb, legrészletesebb evangéliumot. Jézus születésétől kezdve, tanításain, gyógyításain, a megváltáson keresztül, egészen a mennybe menetelig. A missziói parancs, a keresztelői parancs ott van nála megírva. Mert ő ennyire odafigyelt Jézusra, ennyire fontos volt, hogy mindent megjegyezzen, és mindent hűségesen továbbadjon. Ennyire, értsük jól, beleszeretett Jézusba. Hát aki Jézusnak ezt a szeretetét megtapasztalja, az nem képes nem viszont szeretni őt. És Jézus szeretetének a közvetítői most leginkább mi vagyunk. Mert először, ha valaki bejön a gyülekezetbe, még nem Jézussal találkozik, hanem velünk, Jézus követőivel. És hogyha mi ezzel a szeretettel fordulunk feléjük, akkor ők is tovább jönnek, és előbb-utóbb találkoznak Jézus még ennél is nagyobb megváltó szeretetével. Hát ezt a szeretetet gyakoroljuk mi is. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 718-as számú énekünk 3.-4. versét énekeljük. A régi számozás szerint ez a 276-os énekünk. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy habár te vagy a leggazdagabb ezen a világon, hiszen tiéd minden, nem tartottad meg a te gazdagságodat, a te egyetlenedet, Jézus Krisztust, a te fiadat, hanem értünk áldoztad őt. Köszönjük, hogy te nem pénz imádó, vagyon imádó vagy, hanem a te vagyonodat értünk áldozó Úr. Köszönjük, hogy így vásároltál ki bennünket a bűnből, így óvtál meg bennünket a kárhozattól, és köszönjük, hogy Jézus Krisztus által személyesen ismerhetünk téged. Köszönjük, hogy atyánknak nevezhetünk, akivel napi kapcsolatban állhatunk, akinek elmondhatjuk a szívünk fájdalmát, akitől útmutatást és erőt kérhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy a veled való közösségben minket is formálsz, hogy mi se legyünk önzők, gyűjtögetők, hanem másokat gazdagítók. És kérünk, Urunk, hogyha azzal a bűnnel találkozunk, amely régen talán minket is jellemzett, akkor ne elforduljunk az ilyen emberektől, hanem őket is megpróbáljuk hozzád szeretgetni. Köszönjük, Urunk, hogy erre tanítasz bennünket, erre adsz példát, ehhez adsz nekünk bölcsességet és erőt. Nagyon kérünk, segíts, hogy ezen az úton és a te lelkületeddel járhassunk el. Urunk, nagyon köszönjük neked, hogy ott álltál és ott állsz a betegeink mellett. Köszönjük, hogy vannak, akik átestek nehéz időszakokon, de már jobban lehetnek, legyen ezért tiéd az áldás. És köszönjük, hogy akik most rosszul vannak, azok mellett is ott állsz, akár a kórházi ágyuk mellett. Kérünk, Urunk, hogy erősítsd a hitüket, a beléd vetett bizalmukat. Köszönjük, Urunk, hogy te tudsz gyógyulást adni, de ha úgy döntesz, hogy nem gyógyulást adsz, akkor is meg tudod erősíteni a hitünket, hogy mindvégig beléd kapaszkodhassunk. Köszönjük, hogy velünk vagy, köszönjük a házas hétvégénket is. Nagyon kérünk, hogy áld meg azoknak az együttlétét, akik még ott vannak, és kérünk, hogy hozd haza őket biztonságban. Kérünk, hogy légy velünk a következő héten is, mint jó pásztorunk, te járj elől és mutasd nekünk az utat. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok betörnek és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem törnek be és nem lopják el. Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. Amen.